Kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Jeremiás könyvének a 32. fejezetéből, a 38. verstől olvasom, felállva hallgassuk meg, de akinek nehezére esik felállni, maradjon nyugodtan ülve. Így szól hozzánk itt Isten igéje, és népemmé lesznek nékem, én pedig nékik Istenük leszek, és adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk nékik, és az ő fiaiknak ő utánuk. És örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük, és a velük való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem, és örvendezek bennük, ha jót cselekedhetem velük, és biztosan beplántálhatom őket e földbe teljes szívvel és teljes lélekkel. Eddig olvassuk Istennek szent igéjét. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, egy különös fejezet ez Jeremiás könyvében. A proféta börtönben ül, küszöbön áll, Jeruzsálem eleste, néhány órán belül Júda földje is a babiloni királynak a zsákmánya lesz, és itt ebben a helyzetében meglátogatja Jeremiást az unoka testvére, és fölkínálja, hogy vegye meg a földjét. Ő a legközelebbi rokon, és ő az, akinek átadható ez az örökség. És Jeremiás pontosan tudja, hogy néhány óra múlva az egész ország odavész, és legalább 100 évig senki nem foglalkozhat azzal a földdel, amit ő most megvásárol, és mégis nagyon akkurátusan tanukat hívva, felismerve, hogy ez Istennek egy üzenete, érintése, egy jó pedagógus Jeremiás, aki tudja, hogy ezen keresztül valamilyen tanítást adhat, és még az se baj, hogy ezért őt most anyagi veszteség fogja érni, odahívja a tanukat, annak rendje és módja szerint elkészítik nem csak az alap adásvételi szerződést, hanem annak még egy másolati példányát is, hogy ezt elhelyezzék a megfelelő hivatalban, hogy utána elmondhassa Jeremiás, hogy ugyan most jön a rabság, és ez sajnos nem leállítható dolog, erre is egy kicsit visszatérünk majd mindjárt, de nem ez a vég. Nem a veszteséggel fejeződik be a történet, ahogy nem a halállal fejeződik be a mi életünknek a története, pedig mi csak odáig, vagy odáig se látunk igazán. Szóval itt azok, akik Jeremiás kortársai voltak, nagyon keserűen csak arra tudtak koncentrálni, hogy mi lesz most, és itt van ez a haszonleső rokon, aki kis pénzt csinál gyorsan, hogy aztán azzal tudjon majd menekülni, amikor az ellenség az országot elfoglalja. De ki az, aki arra gondol, hogy valaha ezeken a földeken, ezekben a kertekben, amiket most a harci saru fog taposni, ezeken a helyeken újra szőlőt fogunk ültetni, és fogunk ülni a gyümölcsfák árnyékában. A reménységről szól tehát ez az üzenet. De egy kicsit még vissza kell kanyarodnunk ahhoz, amiről az előbb szóltam, hogy vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor függetlenül Isten jó szándékaitól, kegyelmi üzenetétől bizonyos dolgoknak be kell teljesedniük, és köszönöm szépen. Az Isten által eldöntött büntetés, vagy nevezzük olyan történelmi fordulatnak, olyan eseménynek, amelyet nem kíván egyikünk se, hát ki kívánta volna ott akkor Jeruzsálemben azt, hogy az ország elveszítse a függetlenségét és kiki a birtokát, ilyesmit az ember nem gondolhat. De mégis vannak veszteségeink időről időre, mindig megrendít engem, ahogy a teljesen kiürült zsinagógákat látom, és az még jobban, hogyha üzletet, koncerttermet, könyvtárat vagy valami egyebet, talán ezek még valahogy elviselhetők, egyszer egy cipőboltot találtam az egyikben, és nagyon lelkesen magyarázta az azt kibérlő, egyébként hívő ember, hogy milyen jó ötlet volt ez, és hogy lehet a veszteségeket így csökkenteni, és mondtam neki, hogy nem jut eszedbe az, hogy Jézus hogy verte ki a kufárokat a templomból annak idején, de most ne arra gondoljunk, hogy Isten valamiért az ő népét különösen is büntetni akarta volna, ami történt 70 évvel ezelőtt, az nem egy kisiklás, nem egy véletlenszerű esemény, hanem az sajnos hosszú évszázadokon át az Istentől eltávolodott és a szövetségtől távol került új szövetség népének a szívtelenségéről és a politikával való összegabajodásáról is szól, és gyászunk és veszteségünk mindaz, ami 70 évvel ezelőtt történt, igazán nem is helyreállítható ez a dolog. De szörnyű látni így, hogy időről időre bekövetkeznek bizonyos dolgok, és nagyon nehéz ilyenkor a reménységről szólni. Pedig kötelességük minden temetés alkalmával is hirdetni azt, amit az apostol így fogalmaz meg, nem akarom, hogy úgy gyászoljatok, mint akiknek reménységük nincsen. És ezért hirdetjük azt is, hogy Jézus egész élete egyfajta képes beszéd, az igének egy képregény formájában, vagy képes beszéd formájában megjelenített valósága, amiben ugyanúgy születik, ahogy mi, ugyanúgy vannak konfliktusai, van küzdelme, munkája az élet során, és ugyanúgy meghal, mint minden földi halandó, csak itt megakadunk mindig, mert most megfordítjuk a dolgot, ugyanúgy támadunk fel majd, mint ahogy ő győzelmesen átjött a halálból az életre. Isten tanítása ez, ahogy tanítás volt Jeremiás részéről megvenni azt a föld darabot, hogy kihirdethesse, itt még kerteket, szőlőket fognak művelni. Érdekes egyébként, hogy az új honfoglalás, nevezzük így, után valamikor a 40-es években a régészek lázasan keresték Anatót környékén ezt a korsót, vagy Jeruzsálemben is, amiben az adásvételi szerződés benne lett volna, hogy kijelenthessék, hogy az a föld, amit Hajdan Jeremiás megvett, az utódok jogos tulajdona, ugye Jeremiás egyébként a papi családból származott. Amikor arra tanítunk valakit, hogy hogy olvassa a Bibliát, akkor általában három dolgot szoktunk mondani. Hogy valaki olvassa úgy, hogy megtudja belőle, hogy kicsoda Isten, tudjon meg róla többet. Ez az egyik alapvető forrás. Isten a lelkiismeretünket is úgy alkotta meg, hogy nyitott legyen ő felé. Úgy alkotta meg a világot, ami körülvesz bennünket, hogy annak rendjében, szépségében jussanak gondolatok eszünkbe arról, hogy mindez nem magától állott elő, hanem valaki bölcs tervezése és szeretete révén, mert nem csak praktikus a világ, hanem bűvészi is. És mi egy lépéssel tovább megyünk az anyagnál, nem abban látjuk ezt a fantasztikus intelligenciát és erőt, hanem aki az anyag fölött áll láthatatlanul, aki kezében tartja, mint a fazekas az agyagot, és formálja ezt a világot. Tehát Isten az, akiről valamilyen módon információkat szerezhetünk az igéből. A másik dolog, hogy valamit megtudhatunk önmagunkról is. Erre is jó az Isten szent igéje. És a harmadik dolog, hogy vajon ösztönöze engem a hirdetett, leírt ige valamilyen döntésre, valamilyen cselekedetre. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Honnan máshonnan tudhatnám, mint hogy mit mond erről nekem Isten igéje, milyen gondolatokat ébreszt a szívemben. És ez a kis szakasz ma a reménytelenség közepette, amikor mondom, Jeremiás a börtönben ül, és ott állnak Jeruzsálem falai körül az ellenséges katonák, a kor kitűnő harci eszközeivel, hajtógépeivel, zörgő fegyvereivel, és mindjárt vége itt a világnak. Eközben elkezd beszélni, majdnem azt mondtam, elkezd énekelni Isten hűségéről és szeretetéről. És én itt most ebben a kis szakaszunkban a leginkább egyetlen szóra koncentráltam, és arról mondanék valamit, ez pedig az egy szó. Az egy. Azt mondja, adok nekik egy szívet és egy utat. De ahol nem hangzik el ez az egy szó, ott is érezhető, hogy valahol láthatatlanul ott van ez a kifejezés. És ez nem a számsor első tagja, remélem nincs jelen matematikus, Deák István matematikusnak készült, és ha valaki van a családban, lehet, hogy lehurrog engem. Ja igen, látom, itt van Böze is. Hogy a számsor első tagja nem az egy, hanem a nulla, ugye? Na, akkor még valamire emlékszem. De az egy, az egy olyan szám, aminek nem csupán számértéke van. Nagyon érdekes ezt megfigyelni a teremtés történetében. Hogy a teremtés első napja az nem sorszám név formájában szerepel, nem azt mondja a Biblia, hogy lett este és reggel első nap, hanem egy nap. Egy nap. Az egyház szavunkban is nem azt kell meghallanunk, hogy van egy darab ház valahol, hanem hogy ez a ház, ahogy az egy egyébként határozatlan névelő is, ez a ház, az az egyetlen, ami nevezhetnénk szentnek is, ami más, mint az összes többi. Benne van ez az egyetlenben, az egyszülött fiúban, és sok hasonló kifejezésünkbe, képünkbe, ami arról szól, hogy van valami, ami nem sorolódik oda a többi közé. És így most először beszéljünk az egy népről, amiről azt mondja itt az Úr, hogy népemmé lesznek, nekem, én pedig nekik Istenük leszek. Van a nép, így egyes számban, és vannak a népek. Ez az, ami miatt a Máté evangélium a végén lévő missziói parancsba tegyetek tanítvánnyá minden népeket, a hozzáértő érti és tudja, hogy ez nem foglalja magába a többes számban mondó népek kifejezés Izrael népét is, hanem abba az egy népbe akarja immár tanítványként esetleg befogadni a többi népeket is a választott népnek a kötelékébe, az új szövetség révén az embereket. Népemmé, azt mondja itt az ige, ez az egy nép Istennek a népe. A népek büszkék történelmükre, jó sportolóikra, ha mindenki várja talán a futball világbajnokság döntőjét, vagy legalábbis a férfiak egy része biztos oda fog ülni a televízió elé, és azt fogják látni, hogy zászlókkal vonulnak fel, himnuszokat hallanak az emberek, és sokan nagyon lelkesek lesznek, főleg azok, akiknek a csapatuk győz, és úgy érzik majd, hogy jó ahhoz a nemzethez, ahhoz a néphez tartozni, amelynek fiai a futballpályán diadalmaskodtak. Ha úgy mindettől függetlenül valaki, aki pláne nem szereti a futballt, elgondolkodik azon, hogy érett férfiak 22-en kergetnek egy felfújt kis bőrdarabot, akkor még mulathatnánk is ezen a dolgon, de hát valahol lelkünk mélyén átérezzük, hogy milyen kevés kell ahhoz, hogy valaki lelkesedjék a saját népéért. Népben, nemzetben gondolkodunk, vagy Isten népében? Nem ugyanaz. Jöjjön el a te országod, imádkoztuk a mi atyánkban. Mi az Isten országában gondolkodunk. Milyen nagy kisiklás az népek életében, amikor népük bálványait kezdik az Isten igazságai fölé emelni. A mostani újságunkban van Angelikának egy kitűnő dolgozata az úgynevezett Szent Koronáról, amelyért némelyek ölni tudnának, ahogy a turulmadárért is egyébként, ami hát butaság, bálvány, és a korona is. Valaha királyok viselték, valamikor tizenvalahanyadik században egy nagyon, nemzetileg nagyon elkötelezett pap kitalált egy tant ehhez, mintha az egy élő személy lenne, sőt emberek feletti mágikus személy lenne. És olyan sok minden következik ebből, például az is, hogy azok az értékek, amelyeket a Biblia hirdet, az irgalmasság, a jövevények iránti szeretet, a gyöngétség, mindaz, amire példát adott a mi Urunk Jézus, az mind elfelejthető, ha valaki ezekben a bálványokban hisz inkább, és hajtogatja nemzetének mindenek felett valóságát. Az én népemmé lesztek, ennek az én népemnek nincs külön himnusza. A megdicsőültek énekéről beszél a Jelenések könyve, utalva esetleg Mózesnek, Isten emberének imádságára, de az angyalok nem keresnek a már közülünk eltávozott nagy nevű zeneszerzők közt valakit, akik között megversenyeztetnék, hogy kinek a dallamára is énekeljenek ott. Isten áldotta dolgok ezek, a dallamok és a szövegek, amik készülnek, szépek, meghatóak ezek. De itt most arról kapunk üzenetet, hogy az Úr népévé lehetünk, befogadhat bennünket Isten az ő kegyelméből, az Úr Jézusban adott szeretete által, és ő lehet a mi Istenünk, nem történelmünk egy-egy alkalmi figurája, aki szinte isteni jogokat vindikál önmagának. Istenünk van nekünk, és nem ilyen vagy olyan emberi példaképünk, aki nagyjá akarja tenni a mi kicsi nemzetünket esetleg. Az én népemmé lesznek nékem, én pedig Istenükké leszek. Adjon hát az Úr nekünk megtérést ő hozzá, hívást arra, hogy legyünk az ő népének tagjai, olyanok, akik büszkék arra, hogy az Úrhoz tartoznak, akik dicsekedve beszélnek Isten nevéről, akik hirdetik, vállalják nyíltan ebben a világban, hogy az ő országuk nem e világból való, és úgy tudnak itt, ezen a földön, földi országokban is jó állampolgárok lenni, ha ezt nem felejtik el, hogy a szívükben Isten törvényei vannak, és ők oda tartoznak büszkén az Úrnak a népéhez. Egy nép, egy szív. Ez a következő gondolat itt. Adok nekik egy szívet, és ne feledjük el, hogy ez az egy szív, ez Istentől adott szív, új szív. Általában, amikor valakit felnőtt korában keresztelünk, akkor szoktuk azt a szakaszt olvasni, hogy elveszem testükből a kő szívet, és adok helyette hús szívet. A szív a szervezetünk motorja, születésünk vagy fogantatásunk pillanatától dobog egészen az utolsó dobbanásig, nagyon fárasztó munkája, nem alszik éjjel se a szívünk, de nem feltétlenül kis biológiai motorról szól itt ez a mi igénk, hanem az érzéseink, a döntéseink, az Úrral való találkozásunk, a neki való elköteleződésünknek a helye, ez a szív, a tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg én bennem, Zsoltár gondolatra ki ne emlékezne, a szív, amit Isten tehet tisztává, a szív, amelyet az Úrnak őrzünk meg, amelyből indulnak a döntéseink és a gondolataink, és amelyet az Úr Jézus Krisztusnak az áldozata tehet, moshat meg igazán tisztává. Van ez a kis gyerekének kis kihajtogatós füzetecske, ez a rut volt szívem sötét, de Jézus oda betérts, mert megmosott a vér, szívem már hófehér, ott járok az aranyúton, és ennek megfelelően lapozgatják a lapjait, néha szívformára vágott kis füzetecskének, átélve benne azt, hogy micsoda változást visz véghez az Úr azokban, akiknek ezt az egy, ezt a szent szívet adja, adhatja. Isten a mi közreműködésünkkel teheti mindezt, nem teszi erővel. Vár a mi döntésünkre. Sokáig vonakodunk talán, de egyszer hát, ha igent mondunk az ő hívó szavára, hogy adja nekünk ezt az új szívet, ezt az egy szívet. Egy szívet adok nekik, és egy utat. Kicsit tovább lépünk, és ha már lépést említettem, akkor hogy ne jutna eszünkbe az út, amelynek van iránya, amely valamit a végtelen pusztából kijelöl, éppen azért, hogy tudjuk, honnan, hová tartunk. És igen, ez a kérdés. Hová mész? Jézusnak van egy példázata a kétféle útról, a széles útról és a keskeny útról. A széles út, amin mindenki megy. Tegnap a francia követségre hívtak meg, mert a francia nemzeti ünnep volt a Bastille bevétele, és ott boldogan kijelentette az új nagykövet nő, hogy itt az ünnepség után aztán megyünk majd a francia intézethez, és aki akar, jöjjön egy utcabálra. Az utcán bál is van néha, utcabál. Most nem akarunk erről semmi rosszat mondani, de minden esetre Jézus azt mondja, hogy ez a fajta utcai jelenlét, az utcai szociális munkások sokat tudnak erről mondani, hogy is élnek azok, akik az utcán életvitelszerűen tartózkodnak, és most büntetni akarják őket, szegényeket, mert úgy látják, hogy az utca másra való, arra való, hogy valahonnan, valahová eljussunk, szóval van-e célja a mi életünknek? Sokfelé megfordulunk menet közben, ilyen volt Jákob élete is. Bejárunk sok minden, de a nagy kérdés az, hogy azt az egy utat, azt az egyetlent, ami az életre vezet, sikerült-e megtalálni? Függetlenül attól, hogy annak milyen a minősége. Vajon ráléptünk-e arra az útra, és elvisz-e bennünket ez az út hazáig? Ez a nagy kérdésünk itt. És örökkévaló szövetséget kötök velük. Egy szövetsége van Istennek. Ez az örökkévaló szövetség, a megegyezés nagyban különbözik a kor többi vallásának az üzenetétől, mert itt mindig csak alávetett emberekről van szó, akik volt szó, akik néha gyermekeiket is föláldozták a kérlelhetetlen és megérthetetlen bálványistenüknek, de Izrael népe azt az üzenetet hozta, hogy a mindenható, bár láthatatlan és nehezen felfogható Isten csak annyiban megérthető, amennyiben kijelenti önmagát, szövetséget köt velünk. Vannak játékszabályok, vannak feltételek. Valami olyasmi, mint az az adásvételi szerződés is, amit Jeremiás most köt arra a földdarabra, és azt mondják, hogy a régieknél az ilyen szövetség nem is feltétlenül a formákról szól, nem volt annyira kötött a szerződés régen, mint ma, hanem inkább a szerződést kötőről, aki így vagy úgy rendelkezik, és Istennek a szövetsége az, ami kiterjedhet ránk. Ő az erősebb, az, aki ennek a feltételeit meghatározza, de mi vagyunk a kedvezményezettjei az ő szövetségének. Bevon abba a körbe, ahol az ő országa van, mint említettem, volt, és eljön a pillanat a történelemben 2000 évvel ezelőtt, amikor valósággá lesz a már korábban hirdetett üzenet, hogy Isten ezt a szövetséget kiterjeszti más népekre is. Ez az új szövetség. Az új szövetség, ami hasonlóan a sínai szövetséghez vérrel pecsételtetik meg, de mint minden szövetség, amit Isten köt, felbonthatatlan ez is, és ezáltal von be bennünket Isten a maga kegyelméből és szeretetéből, abba a körbe, abba az egy szövetségbe, amelyet először az ő választott népével kötött. Az Úr meg akar áldani bennünket azzal a felismeréssel, hogy van egy nép, egy szív, egy út, egy szövetség, amelyben nekünk helyet készített, rajtunk múlik, hogy ezt a szövetséget, ezt az üzenetet meghalljuk-e, és ezt a szövetséget megkötjük-e vele. Segítsen meg az Úr bennünket, hogy a válaszunk megfelelő legyen. Amen.